az 1,8 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kriston Tamás. Adásunk tartalmából. A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamák számára Egerben. A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. Alkotópályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap Egri alapítványa Egri felsőtagozatos és középiskolás diákok számára. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A pedagógus képzés, a pedagógus továbbképzés, valamint a köznevelést és a felsőoktatást érintő szakmai együttműködések erősítése érdekében együttműködési megállapodást írt alá az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora és a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnöke. Dr. Pajtókné, Dr. Tari Ilonát, az egyetem rektorát hallják.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében a pedagógus képzés az egy évszázados örökség, és annak a művelése küldetés magas szinten. Az egyetem az elmúlt évtizedekben számos olyan pedagógiai innovációt valósított meg, amely a hazai pedagógus képzés színvonalának emelését szolgálja. Ilyen például a komplex alapprogram, vagy a gyakorlat és értékközpontú pedagógus képzés megvalósítása. A komplex alapprogram, ugye ez egy iskolafejlesztés, amely ma már Magyarországon több mint 800 iskolában szerte az országban elterjedt, és a mérések azt igazolják, hogy nagy mértékben hozzájárul a lemorzsolódás csökkentéséhez, a tehetség gondozáshoz egyaránt. A pedagógus képzés megújítása pedig gyakorlatorientált módon való átalakítása az elmúlt évek munkájának az eredménye. Nagyon fontos az, hogy ne szakadjunk el a köznevelés szereplőivel, hanem mind a komplex alapprogram, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán folyamatos kapcsolatban legyünk a köznevelés szereplőivel. Jelesül a Köznevelési Szakértők Országos Egyesületével, akikkel most egy együttműködési megállapodást írtunk alá. Fontos számunkra az, hogy a szakértők, akikkel a tanári jelöltjeink találkoznak majd a gyakorló idejük során a köznevelési intézményekben, iskolákban, ezek kiválasztása az a szakértők egyesületének a munkáját dicséri, segítenek nekünk majd a szakértők, a mentorok kiválasztásában, akikhez a diákjaink, a tanári jelöltjeink a gyakorlatuk során kerülnek. Közös workshopokat, szakmai napokat szervezünk majd, nagyon fontos számunkra az a visszajelzés, ami a köznevelésből érkezik a pedagógus képzés kapcsán, és ez a közös szakmai munka meggyőződésem, hogy mind a komplex alapprogram kapcsán, mind a gyakorlati központú pedagógus képzés kapcsán hozzájárul ahhoz az munkához, ahhoz a küldetéshez, amit kitűztünk, hogy olyan pedagógusokat képezzünk, akik a jövőben minél magasabb szinten művelik majd a szakmai munkájukat, és kiválóan szolgálják majd a magyar köznevelés ügyét.
A megállapodásról Boldizsár Bertalan Gyulát, a Köznevelési Szakértők Országos Egyesülete elnökét hallják.
mentori hálózat kiválasztásakor a megfelelő mentorok kiválasztásában próbálunk és igyekszünk majd segítséget nyújtani. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy azok a pedagógus növendékek, akik úgy gondolják, hogy a jövőben a köznevelésben, vagy esetleg majd a felsőoktatásban kívánnak dolgozni, megfelelő instrukciókat, támogatást kapjanak a megfelelően kiválasztott mentorok segítségével. Ez tehát az egyik nagyon fontos dolog, amit én úgy gondolok az egyetem és az egyesület közösen szerintem meg fogjuk tudni oldani, és pozitív hozadék hozzáadott értéke lesz. A másik pedig azt, amit rektorasszony is mondott, én nem tudok pontos számokat, de a komplex alapprogram szerintem közel 1000 intézmény ben már a pedagógiai program részévé vált, és ennek talán az egyik legfontosabb kitétele természetesen az, hogy komplexen tudjuk a gyermekeket fejleszteni, az úgynevezett státuszkezelés. Én ebben is látom a nagy erejét ennek a programnak. Mi ebben is kívánunk segíteni, disszeminálni, terjeszteni a pozitívumait ennek a programnak, hiszen gyakorló szakértőként nagyon sok intézményben én magam tapasztalom azt, hogy ahol bevezetésre került ez a program, ott azt kell, hogy mondjam, látványos javulás következik be a tanulók, a tanulmányi eredmények tekintetében, lemorzsolódás csökkenése, és mint ahogy mondtam, tehát a státusz kezelésben.
Havi rendszerességgel tartanak tájékoztatót várandós kismamák számára Egerben. A Heves vármegyei Markot Ferenc Oktató Kórház és Rendelőintézet szülészet-nőgyógyászati osztálya lehetőséget biztosít a szülés, valamint a szoptatás felkészítésére. Az érdeklődő kismamák betekintést nyerhetnek a szülészet, illetve a gyermekágyas osztályok kórtermeibe. A nyitott szülőszoba programot Hasilló Anna Mária, szülésznő, laktációs szaktanácsadó, perinatális szaktanácsadó, csecsemő és kisgyermeknevelő méltatta.
A születés hetének, amit az Összhang Egyesület szervez, egy egész hetet szántak a születésre. Így az keddi nap a nyitott szülőszoba program. Mindig nagy izgalommal készülünk erre a nyitott szülőszoba programra, és a születés hetének a fő témája a kapcsolódások lesznek. Úgyhogy első körben a megérkező kismamák és a párjaik fognak egy rövid tájékoztatót kapni a szülésről, születésről, majd szülőszoba látogatás, fölmennek az újszülött osztályra, gyermekágyas osztályra, és majd vissza, és a szoptatással kapcsolatban is egy fél órás tájékoztatót fognak kapni. Törekszünk arra, hogy bizalommal forduljanak hozzánk a kismamák, és hogyha bizalommal fordulnak hozzánk a kismamák, akkor nagy a valószínűséggel biztonságban fogja érezni magát, itt a szülőszobán, a gyermekágyas osztályon is, és én ebben látom a kulcsot, talán ez a legfontosabb, hogy bizalom, biztonságban érezze magát. Több programunk van, havonta, minden hónapban egyszer van nyitott szülőszoba program, ahol tájékoztatók vannak a szülésről, a szoptatásról. Tehát, hogy első körben minden hónapban tartunk egy nyitott szülőszobát, szülésre, szoptatásra való tájékoztatást kapnak a kismamák, akik bejelentkeznek. Majd a civil szervezetekben is kimennek a szülésznők. Lásd, Összhang Egyesületben is két szülésznő van most a születés hetén, majd az Iránytű központban, a Mévirág központban, mindenhol megjelenünk, hogy közelebb kerülhetnek hozzánk kérdésekkel a kismamák. Ez is egy fontos szempont lehet. Szerintem érdemes elmondani, hogy a szoptatás első napjai ráépülnek a szülésre, a kisbaba születésére. Ahogyan született, úgy fog elkezdődni a szoptatásnak a folyamata, és több ösztönzés van, de leginkább amiben mi hiszünk, az a bőr-bőr kontaktus. És lásd, a születés hetének is pont a fő témája a kapcsolódás, és a bőr-bőr kontaktus az, ami az egymásra találást anya és a kisbabája számára leginkább tudja hozni.
A szövetségben Nyíregyházáért frakció egy előterjesztést készített a nyíregyházi utak állapotáról. A képviselők úgy látják, a város számos pontján sok a poros utca, több helyen nincs szilárd útburkolat. Schuster Csaba képviselőt hallják.
Ez nem más, mint az úgy stabilizációs program egyébként. Mi ezt úgy gondoljuk, hogy a meglévő homokos földes utakat minimális ráfordítással gyakorlatilag pormentessé lehetett tenni, vagyis a technológia az azt jelenteni egyébként, hogy egy minimális útalappal, durva kő, finom kavics, és utána lehengerelve, ezután természetesen bitumen emulzióval, forró emulzióval beengedve az egészet, aztán újra kavicsolva és újra lehengerelve egy kiváló pormentes útfelületet lehet kapni. Na most ennek nagyon fontos aktualitása az, hogy még egy négyzetméter aszfaltút körülbelül 60 ezer forintba került tavaly évben, 56 és 60 ezer körül volt átlagosan, ennek az ára 6500 forint volt négyzetméterenként.
Egy másik ügyben is előterjesztést készített a szövetségben Nyíregyházáért Egyesület. Jeszenszky András, frakcióvezető úgy fogalmazott, a közműfejlesztési nagy programokból kis utca szakaszok több helyen is kimaradtak, erre keresnek megoldást.
Sokszor néhány ingatlanról van szó, egy-egy utcánál 2, 3, 6, 8, tehát igazából külön-külön egyesével nem sok, de összvárosi viszonylatban mégiscsak sok ilyen ingatlan van, ahol ezek az infrastruktúrális beruházások kimaradtak. Éppen ezért, és a lakossági megkeresések alapján döntöttünk úgy, hogy készítünk egy másik előterjesztést is a frakciónknak a nevében, amely a Nyíregyháza város közigazgatási területén belül az úgynevezett kapcsolódó utcákban víz és szennyvíz közműfejlesztéseket segítene. Az elképzelésünk szerint ez úgy működne, hogy első körben egy 25 millió forintos keretösszeggel indulna ez a pályázati lehetőség, amelyet szintén Nyíregyháza megyei jogúváros 2026. évi költségvetésének a tartalékából kívánnánk átcsoportosítani. És ezekhez a közműfejlesztésekhez a lakosság pályázatot nyújthatna be, maximálisan ingatlanonként 1 millió forint összegig, de ez nem vissza nem térítendő támogatás lenne, hanem kamatmentes hitel.
Lakossági megkeresés miatt foglalkoznak ismét a Júlia fürdővel is. Mike András képviselőt hallják.
Úgy látjuk, hogy egy idő után megakadt ez a folyamat, és nincs évek óta előrelépés az ügyben. Hiányoljuk ez ügyben a politikai döntést, illetve az, hogy most már a költségekre forrásokat tudjanak biztosítani. Remélhetőleg a változások következtében EU-s források újra elérhetőek lesznek, legalábbis bízunk ebben. Ez apropó arra, hogy akkor a műszaki megoldásokat most már kezdjük el kezelni, megoldani, és megfelelő forrásokat biztosítsunk a beruházáshoz.
Alkotó pályázatot hirdetett a szegényeket támogató alap EGRI alapítványa, EGRI felső tagozatos és középiskolás diákok számára. A pályázat témája a társadalmi szolidaritás, embertársaink segítése. A részletekről dr. Farkas Zsuzsát, az alapítvány kuratóriumi elnökét, szakmai vezetőjét hallják.
Tavaly fogalmazódott meg bennünk, hogy jó lenne a gyerekeket megszólítani, középiskolásokat, általános iskolásokat egy ilyen alkotó pályázattal, melynek a témája maga a szolidaritás. Itt egyrészt nagyon fontos dolog maga a szolidaritás, mint egy társadalmi érték, amely kohéziót biztosít a különböző társadalmi csoportok között, meg életkor szerint is. És most került sor erre, megfelelő előkészítés után, hogy meg is hirdettük ezt a gyerekek számára. Két korcsoportunk van, felső tagozatosok és a középiskolások, és ezen belül pedig három kategóriánk lehet pályázni rajzzal, illetve hát festéssel, tehát különböző technikákkal, fényképekkel és rövid videófilmekkel. Szeretnénk látni azt, hogy a gyerekek akár a személyes életükben, akár pedig iskolai élem, vagy egy város életében, hogyan látják ezt a kölcsönös segítségnyújtást, hogy fontos-e számukra, vagy nem fontos, hogy kellőképpen felnőttek elmondjuk-e nekik, hogy ez miről is szól, és hogy hány embert köt össze ez az érték különböző aspektusból.
Ez a pályázat már elindult, meddig kell és milyen módon benyújtani a pályaműveket?
Május 30-ig kérjük benyújtani, és különböző formában lehet postán, személyesen és elektronikus formában is.
Végül az időjárásról. Jó részt erősen felhős vagy borult idő valószínű, sokfelé lehet eső, zápor, kevés helyen zivatar. Kiadós csapadékra is van esély. Az északnyugati, északi, északkeleti szél elsősorban a nyugati, északnyugati tájakon lehet erős, olykor viharos. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 8 és 13 fok között alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. május 16-án. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem ismét felvételt hirdet kántor alapszakra. A képzés az Egri Hittudományi Főiskolával együttműködésben 2026. szeptemberében indul nappali és levelező tagozaton. A cél olyan kántorok képzése, akik képesek a kántori szolgálat ellátására, az evangélium üzenetének átadására énekben, zenében, felkészültek az egyház zenéért felelős szolgálatra. A képzés 6 fél éves, nappali és levelező tagozaton kerül meghirdetésre. A jelentkezést az egyetem www.felvi.uni-eszterhazy.hu oldalról letölthető jelentkezési lapon a 3300 Eger Eszterházy tér 1 címre kell benyújtani 2026. május 31-ig. A szakkal kapcsolatban további információ az alábbi elérhetőségeken kérhető. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Zenei Intézet, Eger Eszterházy tér 1, Líceum, Földszint 123. Telefonszám 36-os körzet 520-400 2031-es mellék. E-mail felvi@uni-eszterhazy.hu vagy Egri Hittudományi Főiskola tanulmányi osztály Eger Foglár György utca 6. Telefon 36-os körzet 312-916 130-as mellék. E-mail hivatal@eghf.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátraderecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátraderecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalom.
XVIII. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban 2026. május 16-án 16 órakor. Meghívott fellépő a felvidéki Kincsem zenekar Csicser településről. Műsoruk címe Adjon az Isten. A rendezvény ingyenes, minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők. Média támogató a Szent István Rádió.
Adjon az Isten fényeket, temetők helyett életed.
Reklámot hallottak. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. A régió sportja.
Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyháza együttesétől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen program sorozat részeként. Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ústra. Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Lara Davidovics, a Tipmix Pro női röplabda extraliga legjobb pontszerzője, távozik a Magyar Kupa ezüstérmes Fatum Nyíregyházától. A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak 8.-ként záró szabolcsiak a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladót szerették volna megtartani, ő olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek. Davidovicson kívül a többi külföldi, így a venezuelai Ashley Salinas, a finn Daniela Öman, a szerb Alexandra Petrovic, az egyiptomi Sohila Vafik, valamint a spanyol Alejandra del Burgo is távozik az együttestől. Harmadik alkalommal rendezett röplabda kupát az Irinyi János Technikum a Mozdulj Debrecen programsorozat részeként. Szilágyi Lászlót, a Debreceni Szakképzési Centrum, Irinyi János Technikum igazgatóját hallják.
A tanulóknak ez egy projektfeladat, amiben ki tudnak teljesedni, illetve a más iskoláknak, a tanulóinak a vendéglátása, a együttlét, a boldogsága az iskolánknak nagyon fontos.
A sportesemény különlegessége volt, hogy a verseny lebonyolításában az intézmény sportszervező és sportedző szakos diákjai vettek részt. A kupán a Debreceni Szakképzési Centrum 6 intézményének csapatai mérkőztek meg egymással. A sporteseményt harmadik alkalommal rendezték meg az Irinyi János Technikumban, ahol a diákok minden évben nagy lelkesedéssel várják a megmérettetést. Az intézmény igazgatója szerint a sport nem csak a mozgás miatt fontos, hanem a közösségépítésben és a nevelésben is kiemelt szerepe van. A versenyen a Szakképzési Centrum 6 intézménye vett részt. A csapatok különböző korosztályú diákokból álltak, a szabályok szerint pedig minden csapatban legalább 2 lánynak kellett szerepelnie, és legfeljebb 2 igazolt játékos vehetett részt a mérkőzéseken. Szilágyi Sándort, a Debreceni Szakképzési Centrum főigazgatóját hallják.
Egyre több olyan rendezvény, versenyt szervezünk, amelyben megteremtjük a lehetőséget ahhoz, hogy a gyerekek mozogjanak. Nagyon fontosnak tartom természetesen a szakmák tanulását is, az iskolapadban a matematika tanulást is, de egy ilyen rendezvény az mindig egy felüdülést hoz a diáknak.
Széles Diana, Debrecen alpolgármestere szerint a Mozdulj Debrecen program egyik legfontosabb eredménye, hogy az iskolák már maguk szervezik a sporteseményeket.
Nagyon szerettük volna a Mozdulj Debrecenen keresztül fellendíteni a szabadidősportot, és azt a szabadidősportot, amikor nem a városnak kell mindent szervezni, hanem önszerveződő, öntevékeny csoportok alakulnak ki, akik alulról jövő kezdeményezésként támogatják a Mozdulj Debrecen mozgalmat.
Szőnyi Ferenc, vagy ahogyan a legtöbben emlegetik, a komáromi vasember látogatott Ózdra. A civil házban filmvetítéssel egybekötött találkozóra várták az érdeklődőket, ahol kérdéseket is feltehettek a megjelentek. Szőnyi Ferenc extrém sportolót hallják.
Hányszor leszel rá még képes? Tehát valami olyan dolog történt meg velem, és én tudom, ami soha többet nem fog megtörténni. Az embernek van egy ilyen best of, nyilván az embernek vannak ilyen vágyai, hogy eljutni a Párizsba, eljutni a teljesítményem határa, megfutni a legjobbat, meg kiemelni a legnehezebbet. És én annyira tudtam, hogy olyan jó lett, annyira vártam azt a cél pillanatot, annyira jó volt ott lenni és megélni, amin én tőle már soha nem leszek képes. Csoda, hogy de akkor igen.
A triatlonista 43 évesen kezdett el sportolni, és kellő bátorsággal rendelkezett ahhoz, hogy a leglehetetlenebb küldetéseket teljesítse, mint például 480 kilométert futni a Himalájában, vagy éppen egy 30-szoros Ironman versenyen egyáltalán célba érni. A Trans Canada Ultra című dokumentumfilm a 12.500 kilométeres kanadai útját mutatja be, amelyet 45 nap, 3 óra és 14 perc alatt teljesített, ezzel világrekordot döntve. A verseny alatt napi szinten 250-300 kilométert kerékpározott, de akadt 490 kilométer is. Folyamatos fizikai és mentális terhelés mellett átlagosan 3-4 órát aludt naponta. A végére 12-14 kilogramot fogyott, szervezete szó szerint felérte minden tartalékát. A 61 éves sportember arról is beszélt, hogy mit jelent számára az, hogy képes volt leküzdenie önmagát. Felesége nagyon nehezen érte meg, hogy a verseny szabályai szerint ezúttal nem támogathatta testközelből párját. Bár napi kapcsolatban voltak, többször is beszéltek telefonon, mégis aggódott.
Nagyon kemény út volt ez ő neki. Mindenben támogatom, és örülök, hogy ő neki még mindig van erre ereje, ő motivációja, és hogy ezt annyira szereti, és lubickol az ilyen versenyekben, úgyhogy támogatás itthonról elég kemény volt, mert hát nagyon sokat sírtam. Ezt nem lehet aggódás nélkül. 45, na, nagyon sok idő. És az első két hét az neki is nagyon borzasztó volt, és nekem is.
Új túraajánló sorozatot indított online felületein a Bükki Nemzeti Park igazgatóság Bakancsot fel címmel, amelyben minden pénteken egy tanösvényt mutatnak be. A Bükkben összesen 52 tanösvény található, így az év minden hetére jut egy felfedezni való útvonal. A részletekről Bíró Tibort, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság ökoturisztikai és környezeti nevelési osztály vezetőjét hallják.
Viccesen mondhatnám azt is, hogy megvártuk, amíg 52 tanösvényünk lesz, és akkor minden hétre jut egy. Nem pont így történt, de valójában azt gondoljuk, hogy a Bükki Nemzeti Park igazgatóságnak alapfeladata az is, hogy edukáljon. Nagyon fontos, hogy a lakosság ne csak azt lássa, hogy korlátozunk, tiltunk valamit, hanem azt is, hogy miért kell ezt megtenni. A tanösvényeink azok valójában tematikus túra útvonalak, ahol egyrészt az adott túrához kapcsolódóan információt adunk. Nagyon fontos az, hogy ismerjék a környezetüket a lakosság, és az, hogy hol élünk mi az a fontos természeti érték, amit körülöttünk van. Miskolc egyébként is meghirdette a Bükkvárosa programot, és mi nagyon szívesen csatlakozunk ahhoz, hiszen a Bükki Nemzeti Park igazgatóság a vagyonkezelője a Bükki Nemzeti Parknak is. Úgyhogy mi szeretnénk megismertetni a lakossággal a Bükki Nemzeti Parkot, illetve hát azért egy kicsit nagyobb kitekintéssel, hiszen a tanösvényeink, az 52 tanösvény az igazgatóság teljes területén találhatók, ami azért Borsod megye, Heves megye és Nógrád megyére is kiterjed a működési területünk. De ezek a tematikus tanösvények azt a célt szolgálják, egyrészt, hogy ki tudjon kapcsolódni a városlakó, vagy aki ide érkezik hozzánk turista, ökoturista mondhatnánk így is. Másrészt pedig én vallom és szoktam mondani, hogy ahhoz, hogy a lakosság védje a természetét, a környezetét, ahhoz szeretnie kell. És akkor tudja megszeretni, hogyha meg is ismeri. És nekünk itt van ebben feladatunk, hogy bemutassuk, megismertessük és megszerettessük velük a természetet, illetve hát a minket körülvevő értékeket. Tehát itt nem csak arról beszélünk, hogy természeti élőlények, életközösségek, például felszín alaktani formák. Nagyon fontos, hogy itt Miskolcon is a Bükki Nemzeti Park igazgatóság nyitott egy új látogatóközpontot 2023 évvégén, ami szintén ezt a cél szolgálja, hogy mutassuk meg azokat az értékeket, ami itt a miénk. Egyrészt ökoturisztikai létesítményeket hozunk létre a tanösvényeken, esőbeállót, pihenőpadokat, illetve tájékoztató táblákat helyezünk el, hát sima és interaktív táblákat is ma már, illetve most már vannak olyan tanösvények, amelyeket digitális tanösvénynek hívunk, amelyek során nem is helyezünk ki egyébként a természetbe ökoturisztikai létesítményeket, hanem applikáción keresztül tudja lejárni a lakosság, illetve a turista a tanösvény. De alapvetően klasszikusan a tanösvényeken azért a mai napig vannak információs táblák, és ezen információs táblákon közvetítünk üzeneteket is. Hát, és hogyha jól csináljuk, akkor meg el is olvassák ezeket a táblákat, illetve talán még az információ egy része is átmegy. Ez a mi felelősségünk, meg kell tudjuk szólítani a turistát azzal, és olyan információt kell feltenni, ami leköti a figyelmét. Egyrészt a célcsoport meghatározza a tanösvény hosszát, másrészt az útvonal nehézségi fokozata is. Tehát, hogyha nagyon erős a szintkülönbség egy adott tanösvényen, akkor nem lehet olyan hosszat tervezni. Tehát, és azért hát egy nap azért jó, hogyha belefér. Tehát nyilván, hogyha kirándulni indul egy család, akkor az egy napos program lehet maximum. Tehát ilyen szempontból behatárolja. Egyébként mi létrehoztunk egy kritériumrendszert, amelynek során rangsoroljuk nehézségi fokozatok szerint a tanösvényeinket. Úgyhogy a mini tanösvényektől kezdve, például a Szelta Park Látogató Központban létrehoztunk egy jövősvény nevezetű mini tanösvényt, de azt elsősorban, vagy leginkább óvodások, általános iskolások egy természetiskolai modul igénybevételekor ismerik meg, vagy ismertetjük meg velük, míg az igazi tanösvények azok kint vannak a terepen, területen, és azért azok nagyobb lélegzetvételű tanösvények.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál az adás szerkesztője Tikovics Ernő. A mai műsorban elsőként a Torna Szent Jakabi templommal foglalkozunk, valamint néhány a környéken álló szakrális emléket is bemutatunk önöknek. A folytatásban pedig egy Mária Pócsi és egy Filkeházi útmenti feszület történetét is megismerhetik. Számítok figyelmükre! Élet a határon címe jelent meg nemrégiben Csontos László könyve, édesapja szülőfalujáról, Torna Szent Jakabról, sok mindent olvashat benne az érdeklődő, a Torna Szent Jakab iránt érdeklődő, többek között feldolgoztad a Szent Jakab templom és a kápolnák történetét. Miért kezdtél el foglalkozni ennek a településnek a történetével?
Hát, csak is a családi kötődés miatt. Ugye hát én gyerekkoromban nyaraltam Tornaszentjakabon, ugye a nagyszülőknél, Viszlón, ami egy szomszédfalú, meg még többet nyaraltam. Ez egy csodálatos vidék ott az ország határ mellett, és amilyen szép, annyira ismeretlen is, hiszen Trianon után ez a határzónába esett, és azért nem fejlesztették, utána a rendszerváltás után meg azért, mert éppen minden tönkrement, és akkor miért lett volna a határzónára pénz. Tehát ugye ez a mai napig megmaradt ebbe a két faluba, annyira különleges nép él, hogy a kommunisták még TSZ-t se tudtak csinálni, ami az országban alig van ilyen település, hát Tornaszentjakab meg Viszló ilyen volt, hogy megmaradt az ősi magyar falusi gazdálkodás, amit én is ennek köszönhetően gyerekkoromból saját magam is ismertem, hiszen nagyapáikkal felültem a tehenes szekérre, ugye mind a kettőnél, ugye ültem a szekéren, mentünk ki a határba, aratás volt, akkor láttam az aratást, ugye utána akkor kazlabba volt a széna, hogyha ugye széna volt, hogyha búza, akkor meg kalászba rakva, ugye, és akkor rakották fel a szekérre, és akkor hordtuk haza, otthon cséplés volt, cséplőgéppel, még nem volt traktor, meg nem volt kombány, meg hasonlók, legalábbis a szegény magángazda faluban, mert a TSZ-eknek már volt, csak hát ez a TSZ világ volt. Tehát ennek köszönhetően ismertem a 800 éves magyar mezőgazdaságot, mondjuk, ami ez a vidéken folyt. Én, mint történész végzettségi, történész diplomám van, ugye, és úgy gondoltam, hogy emléket állítok az ősöknek addig, amíg én meg tudom csinálni, és van miről.
Többek között a templomról és a kápolnákról néhány szóban mondjuk el, hogy milyen is a Szent Jakab templom?
Hát a Szent Jakab templom egyébként ősi magyar templom, egész annyira, hogy Árpád-kori, tehát benne van a műemlékek jegyzékében is, sőt a régi bejárati fülke ki is van bontva. A templomon legalábbis úgy, hogy látható, tehát jelezve van, hogy hol volt, hiszen nem a barok, mert később átépítették barok stílusban, megtoldották, de megvan a régi része, és annak az oldalán van egy bejáró, egy fülkeszerűség. Ugye az volt a régi bejárata a templomnak. Ez Magyarországon nagyon kevés helyen maradt meg, főleg ilyen eldugott vidékeken, ami kétszeresen volt eldugott, egyszer azért, mert az ország pereme, de amikor nem volt a perem, akkor is eldugott vidék volt, hiszen dombság, hegyek körbe-körbe, oda még a török is csak egyszer ment, a tatárt nem tudjuk, hogy járt-e vagy nem járt ott, tehát nem volt, aki ledombolja.
És a kápolnák?
Van két római katolikus kápolna a falu szélén, általában az egyiket ismerik, ami az országút mellett van, hát nyilván azt ismerik, az 1777-ben épült, tehát még az is ilyen műemléképület. Sok érdekessége van, de egy különleges története, amely az 50-es években játszódik. Ugye én mondtam, hogy a határ mellett van, a határőrség is volt ugye Hidvégardóban, Hidvégardós Jakab között, mert a tanya, ami Jakabhoz tartozik, ott volt a határőrségnek a laktanyája, és a határőrök ugye jártak Jakabra is, illetve hát ugye a határőr, nem tudom, hogy tiszt vagy altiszt volt, úgy esett meg a történet, hogy általában azok, ugye a hivatások azok kommunisták voltak, ezen nincs mit szépíteni, hiszen kommunista állam volt, és akkor gúnyolódott, mert a jakabiak azok mindig nagyon vallásosak voltak, egyébként viszlajak is, és akkor ott a kápoln előtt imádkoztak, és akkor jött a határőr tiszt lovon, és akkor ugye ő megtette azt, hogy oda ment, kivette a szentképet, a Szűz Mária szentképet a kápolnába, hát kimert egy tisztnek ugye ellen van, egy fegyver volt nála, kettő bárki ellenállott, az a börtönbe rohadt volna meg, tehát az biztos, hogy ez elvitték volna azon az ávó, mint klerikális összeesküvőt, aki erőszakot tett a határőrön. Tehát a határőrt kivette, ugye az emberek ott szörnyűködtek, és felkötötte a ló farkára, hogy majd ő példás tatuál, hogy húzza a ló utána a szentképet, hogy ennyire lebecsüli. Igen, ám csak a ló az megijedt, vagy valami, tehát nem volt hozzászok, hogy a farkához van kötve valami. Megugrott a ló, a határőr leesett, és jól összetörte magát. Elvitték, azt nem tudjuk, hogy túlélte vagy meghalt, de ezek után Jakabja még vallásosabbak lettek, hiszen ez volt az istenverés.
És ezt a történetet honnan tudod?
Ezt édesanyámtól tudom, mert ő 56 után, 58-ban ment feleségül édesapámhoz, és másfél-két évig Tornaszentjakobon élt. Ugye édesám görög katolikus, de hát ugyanúgy járt a római katolikus templomban, nagymamám nagyon vallásos volt, és meg élt még dédnagymamám is, és elmesélték neki, és akkor lehet, hogy ezt a történetet már Tornaszentjakobon élők nem is ismerik, hiszen már abban az idős korosztályból már csak egy-kettő él, viszont édesanyám szerencsére még él, és akkor elmesélte nekem ezt a történetet.
Gondolom, kiskorodban, amikor ott nyaraltál, nem csak a mezőgazdasági munkákba láttál bele, hanem a vallási életbe, a búcsúba.
Természetesen, hát nekem nagyszüleimmel, hogyha akartam vagy nem akartam, akkor is menni kellett a templomba mind a két faluba. Ez nem volt kérdés, hogy menni kell, tehát nyilván Tornaszentjakobon a római katolikus templomba mentem, Viszlóma az kis a görög katolikus falu, az nem megosztott falu, csak egy-két betelepő meg beházasodó van, aki katolikus volt, ott meg a görög katolikus templomba mentem. És akkor ott voltam nagyapámmal, vagy sógorral, édesanyám nővérének a férjével, fenn a karzaton, mert ugye a férfiak oda jártak, tehát én ott voltam, és akkor persze is tökéletesen ismerem mind a két vallást, illetve még azt azért, hogy mondjam, hogy Tornaszentjakobon van még egy kápolna, amit kevesen ismernek, az a Felvégnek a végén van, kint a földek között, de az is nagyon szép állapotban gondozott. Annak nem tudok ilyen történetét, de azt csak azért említettem meg, hogy ez annyira buzgó katolikus falu volt, hogy két kápolnájuk is van.
Viszlót is többször említetted, rá kell, hogy kérdezzek, hogy Viszlóról ilyen történeted, vagy valamilyen van?
Számtalan történetem van, egész nap tudnék mesélni, de csak egyet mondok el. Nagyapám még háza volt, akkor a falu most már nem, mert épültek közben több ház lefelé, de 1940-es éveken, tehát a világháborúkor még nagyapám még háza volt, mert új ház volt, újonnan épült, a falu legszéle volt, rakatsza felé. És buzgók görög katolikusok voltak az ősök, és ezért az övék volt már a ház parcella korábban is, és útszéli keresztet, egy szép klasszikus nagy keresztet állítottak az útszélére, és mögé épült a ház.
Ők maguk?
A dédszüleim idejében, igen, tehát akkor épült a kereszt. Annak is megvolt az oka, ha jól emlékszem, az volt, hogy a utolsó pestis járvány túlélték, és ezért annyira hálásak voltak az Istennek, hogy ők túlélték, meg keresztet állítottak. Megfogadták, hogyha túlélik, állítottak egy keresztet. Túlélték, állítottak egy keresztet a falu szélén. Tehát ez nem volt kérdés abban az időben, hiszen egy vallásos ember az becsületes volt, és nem úgy volt, hogy akkor most alkudozunk, hogy mégse kereszt, csak egy, mit tudom én, egy fából, valamicskét, vagy ezért. Tehát ő azt fogadta meg, ha túléli, akkor egy kereszt, akkor egy keresztet állítottak, pléklisztussal rajta, mint ahogy illik, és akkor 1944-ben karácsonykor jöttek be az oroszok Viszlóra, ugye valójában a szovjetek, csak mi mindig orosznak mondjuk, Rakatsza felül, a Cseres felül, az erdő felül, és valamelyik katona, ugye ezek az egy jó része azért, ugye hatott az ideológia, meg a fejmosás, ezek kommunisták voltak, és utána kritizálták a vallást, pláne a katolikust, ami még az ortodox, ők úgy kezdek, mint ellenség, mi csak azt mondjuk, hogy más vallás, ők nekik ez ellenség, tehát egészen más a szemléletük az oroszoknak, és akkor meglátták a Play Krisztust a falu szélén, akkor valamelyik fogta a géppisztolyt, és belelőtt, és a kezénél találta el, ahol fel volt szögezve Jézus, ugye a Play Krisztus, akkor találta, és a beton mögül lecsapódott, tehát leverődött a golyónyom, ott volt, még gyerekkoromban is ott volt mindig a Play Krisztus mögött, ahol a szovjet katona belelőtt, ott volt a golyónyom. Ez sajnos már nem látható, mert a keresztet a nagybátyámék élnek a nagyszüleimnek a portáján, és hogy 10 éve a lakást felújították, és a keresztet is gyönyörűen felújították, restaurált minden, csak egyetlen hibát elkövettek, kijavították a golyónyomot, tehát most már nem látszik a golyónyom, mert tökéletesen megcsinálták, csak éppen ezzel eltűnt ez a legenda.
De ez nem csak legenda volt.
Ez nem legenda, ez valóság. Tehát ez valóságos történet, persze, de történelmi útikönyvet is írtam, tehát az én megyém, az egy különleges megyekönyv, hiszen a megye minden része, a történelmi minden korszaka benne van a őskortól napjainkig, és ugye érdekesen történetekkel bemutatva, hiszen benne van a tatárjárástól kezdve a törökkorig minden. Tulajdonképpen egy kis útikönyv, és a legnagyobb visszajelzés az volt belőle, amikor megjelent a kötetem, és utána kaptam egy fotót a Facebookon egyik olvasómtól, amin ő volt rajta, meg egy biciklis csapat, lefotózva a nagyszülőmnek a szülőháza előtt a kereszttel, hogy eljöttünk ide, és hogy az útikönyv alapján csinálták a túrát. És akkor mondom, hát nekem ettől nagyobb visszajelzés nem kell, hogy megáll a biciklis csapat a kereszt előtt, és lefotózzák, és elküldik, hogy a könyv alapján járjuk a megyét. Egy dolgok miatt megérte megírnom, egyetlen dolog miatt már, mégpedig az, hogy ez Szlovákiából derült ki, mert Amerika, meg Kanada, meg stb. A történet hosszú. A lényeg az, hogy ugye ez határfalu volt, a rokonaim egy része Magyarország, én nem ismerem a határon túli rokonaimat, de úgy van, hogy egyik falunál Magyarország, másik falu Szlovákia, a rokonok egy része a határ másik oldalán esett. Na most volt olyan rokonom, aki Tornához csatolt településen lakott, ugye a határfaluban, de az már Szlovákia lett, és 1921-ben kivándorolt Kanadába, mert nem akart Csehszlovákiába élni. Na most eltelt 3 generáció, unokája, az most már az Egyesült Államokban él. Amerikában nagy divat, hogy a DNS, hogy tudjuk, hogy ki vagyunk, ott ipari szinten csinálják a DNS kutatást, és ez a magyar kitalált, hogy neki meg kell csinálni a DNS-ét, megcsátott a DNS-ét Amerikába, és addig visszamentek, hogy a Magyarországon megtalálták a legősibb ősét, Szabolcs vármegyében, egy ősi magyar honfoglaláskori temetőben az egyik bejövő magyar vitéznek a leszármazottja, a rokonom. Na már most mi a vérrokonok vagyunk, nagymamámon keresztül, tehát hogyha neki ős magyar a rokona, akkor nekem is ős magyar az ősöm. Ilyen egyszerű. Tehát ezért megérte, hogy megtudtam, hogy nekem ős magyarok az őseim. Legalábbis 1,5%-ban, hiszen ki tudja, hogy azóta eltelt az a 20-22 generáció, hogy közben mit jöttek, mit cserélődtek, de én azon kevesek közé tartozom, aki elmondhatja igazoltan, hogy ős magyar ősei vannak, akik a Vereszkei szoroson keresztül jöttek be Magyarországra.
Az elhangzott beszélgetésben Csontos László írót hallották, akinek több könyve is Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyével foglalkozik. Mi ezekből kettőt említettünk meg, az egyik az Élet a határon, a másik az Én megyém volt.
Thank you.
Ahogy adásunk elején ígértem, két kereszttel még adós vagyok, ezért most képzeletben látogassunk el Mária Pócsra. Az Éléskereszt történetét egy onnan elszármazott, név szerint Subec Mihály mondja el.
Mária Pócson rengeteg kereszt van, azt lehet mondani, hogy szinte minden utcasarkon, minden dűlőúton. Hát mondjuk ez érthető is, ugye, mert egy kiemelt vallási központ, és az egyik, hát nem a legrégebbi, de az egyik a legrégebbi közé tartozó az úgynevezett Illéskereszt, aminek egy nagyon szomorú története van. Az Illéskeresztet Szapár Illésnek az édesanyja állítatta a fia emlékére. Szapár Illés az egy fiatal Mária Pócsi gazda volt, aki jegyességbe került egy, azt hiszem, talán tyukodi lányjal, és már ki is hirdették őket a templomba többször is, és készült a család az esküvőre. Gyakorlatilag már rotyogott a lakodalmi ennivaló ebédvacsora, amikor ez a fiatal vőlegény, mondták neki, vagy tapasztalta, hogy nincsen elég dohány. És gondolt egyet, fölugrott a lovára, és elindult a papoknak, a görögkatolikus papoknak, akkor volt egy dohánygyára, vagy dohányszállítója Mária Pócsnak a határába, és arra elindult. Ezt a tyukodi lányt, az ő mennyasszonyát egy másik férfi is szerette volna, állítólag szintén tyukodi volt, de hát ugye a lánya másik fiúnak ígérte el magát, illetve azzal is volt a jegyesség, és ez nem tudott beletörődni a helyzetbe, és valahogyan megtudta, hogy a fiú, a fiatal vőlegény lóháton megy a falu határa felé dohányért, valahogy megleste, megvárta, aztán nem tudni, hogy én nem tudom legalábbis, pedig próbáltam már a nyíregyházi rendőrségen is utána érdeklődni. A lényeg az, hogy a felállított keresztnek a helyén ott ölte meg, és hát gyakorlatilag a násznak induló gyönyörű szép nap egy gyászba torkollott, mert a fiút ugye holtan találták meg, amikor keresni kezdték. Néhány unokabátyám él Mária Pócson, őket faggattam meg, a feleségeiket is, de túl sokat nem tudtak mondani róla. Az biztos, hogy egy tőzsgyökeres Mária Pócsi lehetett a vőlegény, mert a Szapár név az egy Mária Pócsi név.
És akkor ezért Illéskereszt, már az ő nevét ragasztották.
A fiút a Szapár Illésnek hívtak, az édesanyja pedig a gyilkosság helyén a fia emlékére emeltette a keresztet 1920-ban.
És be tudjuk azonosítani, hogy melyik kereszt ez a jelenlegi Mária Pócsi feszületek közül?
Szégyengyalázat, de életemben eddig csak egyetlen egyszer voltam ennél a keresztnél, pedig többször készültem oda. Unokabátyáim vezettek el. Ez a jelenlegi Pápa térről kell kiindulni, Pócs Petri irányába, nem tudok mást mondani, körülbelül Pócs Petri irányába egy ilyen erdős, dimbes, dombos úton kell menni, és akkor...
Hát, telefonján van a képe, ugye?
Igen. Hát itt van ez a tipikus régi kereszt. A felirata pedig, mindjárt mondom, csak kinagyítom. Igen, tehát a felirat Isten dicsőségére állította özvegy Szapár Jánosné 1920. június 24-én Illés fia emlékére. És ezért az a neve, hogy Illéskereszt, mint ahogy a Gyulai felé vezető úton levő keresztet az Gyulai keresztnek nevezik, ami régen az Ófehértói úton úgy nevezett Szenthegy volt, mert mit tudom, egy 20 méter magas dombon kellett átmenni a Szenthegyi kereszt. Hát ilyen elnevezések mindenhol vannak Mária Pócson.
A Mária Pócsi Illéskereszt történetét Subec Mihály osztotta meg önökkel. Thank you. Befejező riportunk a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Filike házán készült, ahol egy házudvarán feszület áll. Történetét, melyet még 2008-ban rögzítettem, Orosz Jánosné mondja el.
Szegény megboldogult férjemnek volt a vágya, 93-ba. Egy reggelen ő fölébredt, és akkor azt mondja nekem, hogy ő mit álmodott. Hát jó, mondom, mondd el. Hát azt mondja, hogy ő azt álmodta, hogy hát itt az udvaron áll egy nagy kereszt. És akkor ő ebbe nem nyugorodott bele, hanem jött, ment, járt a Miskolcot, járt a Sátoraja újhelyt, hogy ezt a keresztet megvalósítsa, annak a keresztnek a festését, és Újhelybe talált egy olyan festőt, aki ezt a keresztet megfestette. Az alapot, a lemez alapot megvette, kivágatta, és akkor Újhelybe megfestette, és még alá is, a kereszt alá, ezt a Szűz Mária és a Szent Józsefnek a, ezt is megcsináltatta. Sőt, még a falu végén, mert ott lakik a lányom, ott is van egy kereszt, oda is megcsináltatta a kereszt alá ezt a
Ezt a két alakot, két. Azért föl is tűnt nekem, hogy egyforma a festés.
Igen. Úgyhogy ő csináltatta meg. Hát ebbe ő bele is nyugodott, sajnos elhunyt, de talán nyugodt szívvel halt meg, mivel hogy az ő álma megvalósult, és ebben nem segített senki nekünk, mink a saját kis nyugdíjunkból raktuk össze ezt a pénzecskét, és úgy csináltattuk meg. Hát ez a bácsi, aki Pető Istvánnak hívták, ezt Újhelybe lakott, ő hozzá elment, meg hát elmentünk mind a ketten, és akkor ő csinálta meg nekünk. De már meghalt ez is. Meghalt. Ez a, hogy mondjam, kőfaragó mester volt. És megegyeztünk, hogy mennyiért, hogy és mint. Hát ez a mi kis nyugdíjunkból volt fölállítva. Nem kértünk senkitől egy fillért sem. Úgyhogy hát ő ebből a nyugodt lelkiismerettel ment a más világra, és hogy hát ő ezt megcsináltatta, legyen a gyerekek előtt, szem előtt, hogy ez a szülői háznak az udvarán van, és akkor ő ezzel aztán meg is nyugodott.
És tetszik ez a kereszt itt a itt lakóknak, meg az átmenőknek?
Tudom, hogy tetszik, mert sokan megállnak és fényképezik, meg megnézik, meg hát a falubeli, hát itt a családtagoknak is tetszik, meg az átmenő forgalom is sokszor megállnak, és akkor lefényképezik, meg megállnak és elolvassák a feliratot.
Az elmúlt percekben egy korábbi riportunk ismétlésében a filkeházi Orosz Jánosnét hallották. Mai műsorunk ezzel véget ért. A zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is búcsúzom. De még mielőtt ezt megtenném, hadd kérjem további segítségüket a műsor életben tartásához. Tehát ha ismernek olyan történeteket, melyek keresztekhez, szobrokhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz kötődnek, kérem írjanak nekünk, hogy azokat mások is megismerhessék. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az infokukat szentistvánrádió.hu címre várunk. Új adással mához két hétre jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának, nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hamarosan májusi litániát közvetítünk az Egri Bazilikából. Imádkozzanak velünk!